Isten igéjét az Efézusi levél első fejezetéből olvasom, a 11-től a 14. versig. Őben lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Őbene pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Van a kivételes helyzetben vagyok, hogy a gyerekeink közül a legidősebb már akkora, hogy lehet vele különböző dolgokat megtárgyalni, és bizonyos időket együtt tölteni, ilyen apa-lánya délutánokat. A közelmúltban volt egy ilyen, amikor a 10 éves lányommal különböző dolgokat együtt intéztünk a városban, és ennek a délutánnak az egyik részén egy mozgójárdán mentünk fel, egy ilyen bevásárlóközpontban, ami két irányba megy, oda és vissza, egy kis lejtővel fölfelé. És történetesen a szembelevő oldalról nem jött senki, tehát szabad volt az odafele vezető, hogy mi arra mozgott, meg a visszafele vezető, ami lefele mozgott. És nagyon jókat beszélgettünk, jó hangulatban telt ez a délután is, mikor odaértünk a járdához, én gondoltam egyet, és a lányom felszállt a fölfele menő irányba, én meg a szembelevőn fölfutottam mellette gyorsan, ugye, lefele jön a járda, de ha az ember gyorsabban fut, akkor fel tud rajta futni. És azt gondoltam, hogy amikor fent találkozunk, akkor majd nevetünk egy jót, hogy ez milyen vicces volt. És amikor felért, egész komoly volt, rám nézett, és azt mondta, apa, ez nem volt valami felnőtt dolog. Mi teszi a felnőttséget? Életkor, tapasztalat, viselkedés, hozzáállás a dolgokhoz, megnyilvánulások, szavak. Mi teszi a felnőtt közösséget? Egymásra figyelés, felelősségvállalás. Érzékenység egymás felé, határozottság az identitásban, a hitvallásban. Az elmúlt hetekben is, az elkövetkezendőkben is ezzel foglalkozunk, amikor az Efézusi levél van előttünk. A felnőtt keresztény gyülekezet, az élet keresztény gyülekezet, mint közösség van előttünk az igében. Ennek része az is, hogy olyan bibliai szakaszok vannak előttünk, amik kicsit nehezebben megfoghatók, egy kicsit olyan kemény eledel. Mert például nincsen benne történet, nincsen benne egy vagy két szereplő, akivel az ember könnyedén azonosul, nincsen benne olyan történet, hogy valaki elment innen-oda, nincsen benne harc és természetesen győzelem, hanem sokszor bibliai igazságok vagy okfejtések, gondolatmenetek vannak, amihez az ember elsőre könnyen kapcsolódhat, aztán amikor belegondol a mélyébe, akkor sokszor olyan nehezen követhető. Egymásra rakódott rétegek, bibliai igazságok bonyolult szövetében találjuk magunkat. Ilyen ez az András által említett egy mondat az Efézusi levél első fejezetének az elején, aminek megvan a sodrása, megvan a gondolatmenete, a logikája. Ma ennek a végére értünk, és az utolsó egységével fogunk foglalkozni. A felolvasott szakaszban lévő igazságokkal úgy szeretnék foglalkozni, hogy három nyelvtani alakot, nyelvtani formát fogok kiemelni, amik előfordulnak a szakaszban, és ezek mentén erre felfűzve hívlak benneteket, hogy értsük meg azokat a bibliai igazságokat, amelyek itt vannak előttünk. Persze ezek nélkül is megérthető, de talán így könnyebben el lehet vinni, vagy könnyebben lehet kapcsolni az egyes igazságokat. Az első, amit az ember egy szakasznál megfigyelhet, és ebben a részben is tartogat üzenetet a számunkra, azok a személyes névmások. Nem kell megijedni, ha valakinek régen volt már a nyelvtan, vagy nem szerette, majd el fogom mondani, hogy mi micsoda. Szóval a személyes névmások és személyragok, amik ebben a szakaszban találhatók. Nagyon egyszerűen, amikor olvassuk, akkor találkozunk először olyan dolgokkal, olyan személyes névmással, amikor az apostol arról beszél, hogy mi. Mi velünk ez és ez történt. Utána találkozunk azzal, amikor arról beszél, hogy titeket eljegyzett Isten, és aztán utána megint arról beszél, hogy a mi örökségünk zálogával. Az apróság, és lehet, hogy azt gondolnád, hogy ó, hát mit számít az, hogy most mi vagy ti van? Hát ezek biztos ilyen retorikai fordulatok, vagy így fordította a fordító, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen, amúgyis nehéz és szövevényes, de nyilván nem erről van szó. Az apostolok cselekedeteiben van például egy ilyen fordulat, mikor egy idő után már máshogy fogalmaz az apostolok cselekedeteinek a könyve, ott is van egy ilyen mi fordulat. Szóval a szövegben először mi, aztán ti, és aztán megint mi. Mi lehet ez? A legtöbb írás magyarázó egyetért abban, hogy feltehetően itt Pál apostol először a választott népnek a nevében fogalmaz, azoknak a zsidó származású embereknek a nevében, akiknek tulajdonképpen Jézus Krisztusban egy több ezer éves örökség, egy ígéret teljesedik be. És itt ez a mi elsősorban Pált, aki maga is zsidó volt, és mind azokat a keresztényeket jelöli, akik zsidóból lett keresztjének. A ti azokat a keresztényeket szólítja meg, azokat az embereket, akik nem zsidó származásúak voltak, a pogány keresztényeket, pogányokból lett keresztényeket, akik más nemzetekből származnak. És amikor újra a mit használja, akkor ez azt fejezi ki, hogy ez a kettő nemzetség, ez a két származás tulajdonképpen Krisztusban teljesen egyé lesz. Megértetjük ezt annak a fényében is, hogy az előző vasárnap volt arról szó, arról az igazságról, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Krisztus az, aki egyesít, aki az ő személyében és a megváltásában a különböző származású és mindenféle hátterű embereket egybefoglalja. Milyen egyszerű, már-már triviális, hogy hát igen, először megszólítja a zsidókat, utána a pogányból lett keresztényeket, aztán együtt nevezi őket. De van ennek egy nagyon fontos üzenete. Sokszor ilyen apróságokban lehet megtapasztalni és megérteni azt, hogy hogyan működik az Isten országa. A választott nép, a pogányokból lett keresztjének, és aztán Krisztusban, ez az egész egy. Beszél ez arról, hogy Isten munkája így működik. Összefog, egyesít, látszólag összenemillő dolgokat. Látszólag összeegyeztethetetlen dolgokat. Gondoljátok csak el, hogy Pálnak valószínűleg könnyű volt, de akár nehéz is lehetett volna ezeket a sorokat leírnia. Valaki, aki azt gondolja, hogy ő oda tartozik egy olyan néphez, akiknek talán előjogaik vannak, vagy Istenhez közelebb vannak, nem biztos, hogy könnyű elfogadni, hogy valakit, akinek nincsen ilyen háttere, egyszer csak Isten ugyanúgy befogad. Ha egy kicsit magunk felé fordítjuk ezt a kérdést, fel kell tennünk magunknak, hogy vonatkozik ez ránk. Talán ma, akik keresztényeknek vallják magukat, azok ehhez az első mihez csatolják magukat, hogy mi vagyunk azok, akik tudjuk, akik ismerjük, akik hitben járunk, akik tudjuk, hogy ki az a Jézus, akik hozzá tartozunk, akik része vagyunk a gyülekezetnek. És vannak emberek, akiket talán mutathatunk gondolatban, hogy ők azok, akik nem ismerik, ti vagytok, akik máshogy gondoljátok, akár különböző felekezetek lehetnek, akik így megkülönböztethetik egymást. Olyan emberek, akik régebb óta hívők, azoktól, akik kevésbé hívők. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy nem érint-e téged ez a megkülönböztetés. Nem esel-e abba a kísértésbe, nem csak meg annak a szele, hogy azért egy kicsit jobbnak gondold magadat. És ez a mi és az ők, vagy a mi és a ti, ez egy éles határ és megkülönböztetés legyen. Ti még nem tudjátok, akkor gyerek voltam, és megtértem, és fiatal keresztényként a gyülekezetben voltak ilyen idős, nagyon régi hívőnénik, akik nagyon aranyosak voltak, de mondták néhány dologra, hogy ezt ti még nem tudjátok, nem értitek, majd megtudjátok. Biztos igazuk is volt egyébként. Minden esetre a bezárkózás, az elkülönlés, az elszigeteltség az Isten népének egy nagyon nagy kísértése, és Isten lelke arra hív bennünket, hogy ebből változzunk. Nem csak a gyülekezetben, hanem akár családban, vagy közösségeinkben is. Ugyanúgy érint ez bennünket, hiszen egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon erősen megy a címkézés. Mi ezek vagyunk, egy-két jól körülhatárolható jellemzővel lehet az embereket, akármilyen hovatartozás, gondolkodás, politikai hovatartozás, nemzeti hovatartozás, gondolkodás szerint címkézni. Ők meg ezek. Mert ez sokkal egyszerűbb ez a címkézés, mint megismerni valakit tényleg, hogy ő milyen. És esetleg elfogadni azt, hogy ahogyan bennünket Krisztus befogadott és elfogadott, úgy bárki mást is mindentől függetlenül befogad és elfogad, és ezért, mert Krisztus elfogad és befogad mindenkit, ezért nekünk is lehetőségünk van erre, hogy végül mi is csak ebben gondolkozunk, hogy mi. Mi, akik hiszünk Krisztusban. De ugyanúgy érinthet ez téged akkor is, hogyha még nem vagy Krisztus követője. Mert lehet, hogy te pont fordítva gondolod, amikor bemész egy gyülekezetbe, vagy látsz, hogy hallasz keresztényeket, hogy kicsit furák, és ezek az ők vagyunk mi, a normális emberek, meg vannak ők. És a megkülönböztetés az bárkit jellemezhet hittől függetlenül. Azt gondolom, hogy téged is megszólít így az örömhír, hogy ismerd meg ezt a lehetőséget, és ezt az utat. Mert Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Ennyit a személyes népmásokról elsőként. Aztán nézzük meg egy kicsit az igeidőket másodszor ebben a szakaszban. Az ige nagyon érdekesen használja az ige időket. Mondhatnám azt is, hogy az idő nem egyszerűen lineárisan szerepel ebben a bibliai szakaszban. Nem úgy zajlik, hogy vannak múltbeli események, a jelen és aztán a jövő. Hanem, ez sokkal bonyolultam. Többször elolvassuk, akkor a következő megállapításokat tehetjük. Az első. Vannak olyan múltban elindult események, amik még a jelenben is tartanak. A jelen pedig hatással van a jövőre. Olyat is tapasztalunk, hogy a jövő visszahat a jelenre. És hogy a dolog még bonyolultabb legyen, az egész szakaszt körül lengi, és fölülte ott van Isten örök időfeletti kiválasztása. Kijelentett akarata, ugye, ami a három időség fölött van ráadásul. Kicsit nehéz eligazodni benne, de négy olyan állítást szeretnék most elmondani, négy olyan dolgot, ami egy ige, egy múlt, vagy jövő, vagy jelenbeli cselekvés, ami nagyon-nagyon fontos ebből az igéből, hogy megértsük ennek az üzenetét. Talán a leghangsúlyosabb, és ami köré az egész ige szakasz rendeződik, az egy olyan múltbeli befejezett cselekvés, aminek a jelenre nagyon nagy hatása van, ez pedig az, hogy Isten elhatározása szerint örököseivé lettünk. Örökösök lettünk Krisztusban. Jézus Krisztus áldozatáért miénk az örökség. Hát ez jó hír, mondhatjátok, na de mi az örökség? Az örökség a mindennapi használatban általában valamilyen vagyon, pénzítehető érték, ami egy generáció vagy több generáció felhalmozásából fakad. Valaki gyűjt, és azt ráhagyja az utána jövőkre. Házi csoporton csütörtökön beszélgettünk arról, hogy ha meghatározhatná valaki, hogy milyen örökséget szeretne kapni, így nagy hirtelen, akkor mire vágyna? Volt, aki azt mondta, hogy egy szigetre, ahova elvonulhat, és egy darab embert nem kéne látnia többet. Kérdeztünk, hogy legyenek rajta őslakosok? Nem, semmi ember. Volt, aki azt mondta, hogy szeretne egy fogadót, ahol vendégül tudja látni az embereket, egy jól felszerelt konyhát, ahol tud főzni, és hasonlók. És volt, aki azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretné, és igazából hálás is, mert úgy érezte, hogy ezt valamilyen szinten kapta, de nagyon szeretné, hogyha ilyen igaz hitet, ilyen tiszta hitet kaphatna. És ez lenne az örökség, hogy ezt megkapja. Ez egy nagyon megrendítő kérés volt a számomra. Szóval lehet, hogy valakinek az örökség egy konkrét anyagi dolog, lehet, hogy valakinek ilyen lelki és más egyéb. A Bibliában az örökség ószövetségi hátterű kifejezés. Találkozunk vele az Ószövetségben több helyen is. Egyrészt Izrael nevezi az írás Isten örökségének több helyen, 33. Zsoltárban és így tovább. Mit jelent ez, hogy Izrael a kiválasztott nép Isten öröksége? Izrael feladata, elhívása volt, hogy Istenről bizonyságot tegyen, hogy az ő tervét, uralmát hirdesse. Az ő feladata volt, hogy Istenről és az ő hatalmáról bizonyságot tegyen. És ilyen értelemben Izrael volt Isten öröksége. Ebbe a folyamatba kapcsolja be aztán a többi népet is Krisztusban Isten. De a dolog nem ilyen egyszerű, mert miközben Izraelt Isten örökségének nevezi az írás, Izraelnek is volt öröksége. Mégpedig a föld, Kánaán, az ígéret földje. És mindaz a sok ígéret, ami ahhoz kapcsolódott, hogy Isten hogy fogja ott megáltani majd a népet. A föld, az élettér, a lehetőség, a biztonság a következő nemzedékek számára is. Isten megígérte, hogy ez a föld Isten népé, ez volt az ő örökségük. De hogy még egy kicsit árnyaltabb legyen a helyzet, a Zsoltárok többször írnak erről, sőt a Jeremiás irámai is, hogy az Úr az én osztályrészem, mondja a kegyes ember. Azaz, a hívő ember, aki felismerte Isten szeretetét, az azt mondja, hogy Isten az én örökségem. Istennél van a jövendőmnek a záloga és minden, ami érték és ami maradandó dolog, az Istennél van. Látjátok ezt a képet? Isten azt mondja, hogy Izrael az én örökségem. Izraelnek az öröksége a föld, és az Izraelben lévő ember, aki választott ember, azt mondja, hogy az Úr az én örökségem. Ez egy kapcsolat, ez egy folyamat, egyfajta körforgás. És beszél a kapcsolatról, az összeköttetésről, az egymással való mély elkötelezettségről. Ez van tehát az Ószövetségben. Mit jelent ez számunkra? Hogy használja ezt Pál a keresztény emberre, hogy örökösök vagyunk? Mi az az örökség, ami a miénk? Nagyon sokan rávágnak talán könnyen, hogy hát a keresztény ember számára az örökség az a menny. A mennyország. Az a jutalom, ami majd ránk vár. Hiszen olvassuk azt, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Az örökségünk a mennyei dicsőség, az örök élet, az a jó, ami ott ránk vár, hogy ott majd Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, láthatjuk őt színről színre, együtt dicsérhetjük őt, ezek mind igazak. De az örökség ennél jóval több. Azt mondhatom, különösen az előző versek fényében, amiről az elmúlt vasárnap volt szó, tudnék, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindent, és hogy mindenre kiterjed, és mindenhol megjelenik a megváltásnak az eredménye, hogy az ember, a keresztény ember öröksége az egész világ. Minden. A kozmosz. A jelenvalók és az eljövendők egyaránt. Miért fontos ez? Mert nem arról van szó, hogy Isten szeretett bennünket, megváltott minket, és ezért kaptunk egy ilyen túlélő csomagot, amivel majd kibírjuk a mennyig valahogy. De ebben a világban se hazánk, semmink, nincsen boldogság, nincsen kiteljesedés, túl kell élni, mert egy elveszett, kitaszított, hontalan nemzet a keresztény ember, értitek? És majd egyszer a mennyben majd valaki megvigasztal minket jó messze, majd egyszer. De itt sanyarú sors vár ránk. És nem azt mondom, hogy a keresztényekre olykor nem vár üldözés, vagy nem jellemzi azt, hogy azt érezzük, hogy igazából nincsen nekünk itt maradandó városunk. De az örökségünk itt, ezen a földön is már megjelenik, és nyilvánvaló a számunkra. Isten szeretete és a megváltás átformálja már a jelen világot is. Hat erre a világra, és Isten ereje és szeretete megjelenik itt ebben a világban is, közöttünk is. És ez már a mi örökségünknek a része. Az örökség teljessége az a mennyben lesz, de egy része már itt van most számunkra is. Mikben ragadható ez meg? Hát kezdjük ott, hogy az átformált, újjászületett embernek az új lehetőségeiben, a kapcsolataiban megjelenik Isten szeretete, és megjelenik közöttünk az Isten országa. Az, hogy lehetőségünk van egy olyan boldog életet élni, amit Isten nélkül nem tehetnénk. Az, hogy rendezhetjük a kapcsolatainkat. Az, hogy megérthetjük, hogy mi végre születtünk erre a világra. Az, hogy gyönyörködhetünk a teremtett világban. És azt a sok ajándékot, amit Isten elrejtett a teremtésben, ami azóta is benne van, még a bűn ellenére is, ezekben gyönyörködhetünk, és részünk lehet benne. A másik Isten öröksége, amit kaptunk, azok itt ebben a világban, hát mi vagyunk a gyülekezet egymásnak is. Mi vagyunk, akiket Isten egymásnak adott. A megújult kapcsolatok. Az örökség tehát az eljövendők és a jelenvalók is egyszerre. Ne mondjunk le erről, ami már itt nyilvánvaló ebből. Istennek hála, ezért, amiért tudjuk, hogy micsoda örökség vár ránk, és látjuk már ennek az előízét itt közöttünk is, ezért előre reménykedhetünk a Krisztusban, és mindabban, ami eljön. Ez a második dolog, amit itt az igeidőknél szeretnék megemlíteni. Ez a kifejezés, az előre reménykedünk a Krisztusban, abból fakad, hogy az örökség már a miénk, és hogy ő benne hiszünk, megkapjuk majd a teljességet a mennyben, és már itt a földön is, ezért reménykedhetünk ő benne. A teljesség még lehet, hogy várat magára, de reménykedhetünk ebben. Ez lehet erőforrássá az életünkben, és ez egy olyan reménység, ami nem egy bizonytalan, nem egy megingó dolog. Mit jelent előre reménykedni a Krisztusban? Talán leginkább azt, hogy akkor is, ha most ebben a világban még széles körben és teljesen nyilvánvaló módon nem látható az, hogy minden hatalom Krisztusé, hogy ő az uraknak ura, ez egy nap látható lesz. És attól, hogy valami még nem látható Isten igazságából, mármint a szemnek, attól az még igaz. És egy nap nyilvánvalóvá lesz mindenki számára. Előre reménykedünk a Krisztusban, hogy az, amit kijelentett, az igaz, hogy eljön az ő országa, hogy meglátja minden szem, hogy ő kicsoda valójában, és hogy minden tér meghajol előtte. Ebben a reménységben maradhatunk meg, és erre emlékeztetünk el saját magunkat is, mert lehet, hogy elcsükkedünk, lehet, hogy elgyengülünk, és azt mondjuk, hogy hát éppen most, ahogy élek, nem nagyon érzem, hogy az én örökségem az úgy jelen lenne. Vagy nem nagyon tudok így előre reménykedni, mert terhek alatt vagyok, vagy el vagyok csükkedve. Vagy éppen sokkal közelebb lévő és mindennapi harcaim vannak, és nem érek én rá itt előre reménykedni Krisztusban. Pedig ez az a reménység, ami megtart bennünket. Ráadásul harmadik az igeidők sorában eljegyzett bennünket, találjuk ezt a szintén múltbeli cselekvést, ehhez a reménységhez kaptunk egy pecsétet, egy zálogot. Azért tudunk reménykedni a Krisztusban, és azért lehetünk bizonyosak az örökségünk felől, mert megkaptuk a Szent Lelket. A Szent Lélek zálog, pecsét, jel, olyan, mint egy gyűrű. Isten eldöntötte, hogy így lesz. Eljegyez bennünket a Szent Lélekkel, akinek a jelenléte valóságos és megtapasztalható, hogy segítsen megmaradni, hogy adja az örökségnek a bizonyosságát. Hogy tudjunk előre reménykedni a Krisztusban, amíg meg nem látjuk őt teljességében. Nagyon egyszerűen, hogy tudjunk hinni, hogy mindaz, amit még nem látunk Isten munkájából, az egy nap nyilvánvaló lesz. A zálog, a pecsét, az a kifejezés, amit itt használ a Szentírás, tulajdonjogot jelöl, és hitelesít. A zálog, a pecsét hitelesít valamit, vagy hitelesített abban a korban, hogy az tényleg az, ami igazi, valódi, és tulajdonjogot is jelölt, ha volt olyan jel rajta, ami jelölte a gazdájának a valamilyen szimbólumát, akkor lehetett tudni, hogy az hova tartozik. A Szentlélek bennünk és közöttünk, itt a gyülekezetben, annak a záloga, annak a hitelesítője, hogy Isten kiválasztott bennünket, hogy hozzá tartozunk. Ugyanakkor már az örökség része is. A Szentlélek is egy olyan dolog, ami már itt, a jelenben az örökség része. Mert Isten majd egy nap meg fogjuk látni az ő teljességében, és az ő lelke is ott lesz. És ebből kaptunk, mondhatom így, egy kis előleget, kóstolót. Ha volt részed ebben, amikor nagyon elevenen és intenzíven tapasztaltad Isten lelkének a munkáját, akár úgy, hogy megértettél egy bibliai igazságot, hogy rádöbbentél valamire, hogy tapasztaltad a gyógyító, átformáló erejét, az ő jelenlétét, akkor az a mennynek egy kis előíze volt. Nem arról szól az életünk, hogy ezeket az élményeket keressük, minél több előleget kérjünk, hanem hogy emlékeztessük magunkat, és bizonyosságot adjon. Igen, Isten munkálkodik. Igen, beszél ez arról, hogy milyen lesz majd a teljesség. Azt mondja Ravasz László, hogy a Szentlélek Isten megváltó munkájának a bizonyossága bennünk. Épp úgy, mint az ember öntudata annak, hogy létezik. Az, hogy van öntudatunk, hogy tudjuk, hogy én vagyok, ez egyfajta bizonyosság arról, hogy tényleg vagyunk. A Szentlélek pedig Isten megváltó munkájának a bizonyossága. Hogyan adja Isten a Szent Lelket? Hát, azt tudjuk, hogy a szél fújja, hova akar, és Isten bárkit bármikor megérinthet az ő lelkével. Hallunk olyat, amikor valaki nem egy igehirdetésben, nem egy közösségben tér Istenhez, és ismeri meg az ő szeretetét, hanem látszólag mindenfajta emberi beavatkozás nélkül, szóval Isten bármikor, bárhogyan elérhet embereket. Mégis ez az ige szakasz egyfajta üdvrendet mutat be. Ez a negyedik, amit itt az igéknél, az igeidőknél szeretnék elmondani. Van egyfajta folyamatosság, egymás utániság, ami az igében megjelenik. Azt mondja, hogy először hallottátok az igazság igéjét, azután hívőké lettetek, befogadtátok azt az igét, és a harmadik, hogy betöltött titeket a Szentlélek. Ez a három dolog, ami nagyjából leegyszerűsítve a keresztény lételnek a folyamata. Ezt egyébként ebben a ti részben mondja az apostol, amikor arról beszél, hogy a hogányokból lett keresztjének, hogyan lettek Isten családjának a részévé. Hallottátok az igazság igéjét, hívőké lettetek, tehát befogadtátok, és betöltötte benneteket a Szentlélek. Nem tudom, hogy ebben a folyamatban melyik lépcsőnél tartasz. Lehet, hogy éppen csak most kezdett hallani az igazság igéjét, és először vagy sokadszor hallod, de ott tartasz, hogy hallgatod, megpróbálod befogadni, megpróbálod megérteni, és megpróbálod elhinni, hogy tényleg ez az igazság. Na, azt gondolom, hogy jól teszed, és bátorítalak rá, hogy hallgast, hogy reflektálj rá, lehet vele vitatkozni, próbálj meg valamilyen módon viszonyulni hozzá. A hit hallásból van, az igazság igéje az, ami az életedet gyógyítja, és amin keresztül Isten meghív a vele való kapcsolatba. És lehet, hogy ott tartasz, hogy befogadod. Lehet, hogy arra vársz, hogy milyen jó lenne, hogyha már hiszek, csak még nem tapasztalom Isten lelkének az átformáló erejét és jelen valóságát az életemben. Akárhol is tartasz, azt tudom neked mondani, hogy Isten ma is itt van, és megszólít téged, és vár rád, és hív téged. Vár a következő lépésre. El lehet tölteni sok időt ebben a folyamatban egy-egy lépésnél. És most itt van a lehetőség, hogy közeledj felé, mert itt van közöttünk az ő szent lelke által. Ha pedig úgy érzed, hogy végigmentél már ezen a folyamaton, és érsz az ő lelkének a jelenlétében, akkor arra hív, hogy megújuljál, hogy újra közeledj felé, és megerősítsd a vele való szövetségedet. Az utolsó ilyen nyelvtani kategória, amivel szeretnék foglalkozni, az a kis mondat töredék, ami újra és újra visszatér ebben a részben, ebben az Efézusi Levél első fejezetében, mint egy refrém. Így hangzik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Tényleg olyan, mint egy refrén, amit az apostol mindig betűz. Lehet, hogy tetszett neki ez a szófordulat, vagy azt gondolta, hogy majd egyszer írnak erről egy éneket, és akkor ez lesz a refrén. Nem biztos, hogy ez volt a fejbe, de az biztos, hogy nem véletlenül ott, és akkor található ez a rész, ahol van ebben a fejezetben. Itt is tulajdonképpen kétszer előfordul, és erre fut ki ez az egész hosszú mondat, ami beszél az Isten munkájáról. Azért történik minden, hogy Isten dicsőségének a magasztalására legyünk. Egyébként ezt úgy hívják, hogy célhatározói mellékmondat. Szóval az a cél, hogy Isten azért ismerteti meg velünk az örökségét, azért nyerjük el Isten jelenlétében, Krisztusban ezt, azért élhetünk ebben, azért van ez az egész, hogy őt magasztaljuk. Hogy ezekből a megismert igazságokból ez a magasztalás fakadjon. Nyilván nem arról van szó, hogy Isten akart egy kis zenét éneklő embereket, hanem sokkal többről. Gondolj csak végig. Elküldte Krisztust, akiben egybefoglal mindeneket. Mindegy a származás, mindegy az előélet, mindegy akármi. Egybefoglal mindeneket Krisztusban, megismerteti az ő szeretetét. Végig vezet ezen a folyamaton, hogy hallod az igét, befogadod, adja a szent lelket, eljegyez az ő pecsétjével. Előre reménykedünk az örökségnek a teljességében. Már valamit itt megkapunk belőle, hogy tudjunk élni ennek az örömében. Na de mi a jelennek a tartalma? Az, hogy ebből fakadóan szabadon dicsérjük őt. Hogy örüljünk ennek, hogy magasztaljuk őt, hogy hálásak legyünk neki ezért, és hogy ebben a szabadságban éljünk. Tulajdonképpen ez az ő dicsőségének a magasztalása, a szabadság egyik formája. Annak az egyik formája, hogy az ember Krisztusban szabad. Szabad arra, hogy most már ne a saját dicsőségét magasztalja. Szabad arra, hogy ne arra használja ezt az eszközt, hogy másokat magasztal, mások előtt az ő érdekei mentén hajbókol, másokat imád. Szabad attól, hogy bálványokat dicsőítsen és magasztalja, hanem hogy az élő Istent, az élet urát, azt dicsér és magasztalja, aki erre méltó. Három dolgot szeretnék röviden erről elmondani, hogy miért is van ez. Miben nyilvánulhat meg? Mondtam, hogy ez nem csak az éneklés. Azt gondolom, nagyon fontos megértenünk, hogy Isten dicsőségének a magasztalása az a jelenben történik. Lehet beszélgetni arról, és hálásnak lenni, meg merengeni azon, hogy hogy dicsértük, meg magasztaltuk egykor Istent. Milyen jó volt, amikor, és aztán felhozhatunk emlékeket, alkalmakat, amikor akár dicsértük őt énekszóval, vagy valahogy nagyon hálás volt a szívünk, és szabadok voltunk arra, hogy őt magasztaljuk, vagy hogy érte éljünk. Megbeszélhetünk arról is, hogy fogjuk ezt csinálni. De ez igazából a mindenkori jelenben valósul meg. Az első dolog tehát, hogy azzal tudsz Isten dicsőségének a magasztalására élni, és ebben a szabadságban élni, ha jelen vagy a jelenben. Ez egy nagyon egyszerű gondolat, és lehet, hogy elsőre nem is érted, hogy miért kell ezt említeni, de még egyszer mondom, az első dolog, hogy jelen kell lenni a jelenben. Nagyon sok ember küzd ezzel, hogy inkább a múltban van jelen, ami szép volt és jó volt, vagy fájdalmas volt, és nem tud leszakadni róla. Vagy a jövőben van jelen, és arról beszél, hogy mit hogyan fog csinálni, és majd a terveiben él, de elmulasztja megélni a jelent. Mert sokszor ez a legfájdalmasabb és a legnagyobb kihívás. Jelen lenni a jelenben, ami éppen történik. Miért nehéz ez? Azért, mert nagyon sokszor a jelenben a körülményekre tekintünk, meg aggódunk, és ez megakadályozza azt, hogy Isten dicsérjük. De mégis, ha jelen vagyunk a jelenben, és azt mondjuk, hogy igen, megélem azt, ami most történik, elfogadom azt, ami most vagyok, amivel küzdök, azt, hogy nem vagyok tökéletes, ezt is a jelenben lehet elfogadni. Nem vagyok tökéletes, mert arról lehet álmodozni, hogy egy nap tökéletes leszek. De hogy most nem vagyok tökéletes, azt a jelenben kell elfogadni, hogy küzdök, de ugyanebben a jelenben ragadható meg az is, hogy de Isten velem van. Krisztusban vagyok. Nem válasz semmi el tőle, a tenyerébe vagyok. Értitek? Az, hogy jelen vagyok a jelenben, abban ott van mindig az a lehetőség, hogy megtapasztalom a mostban, hogy küzdök, hogy nehéz, hogy fájdalmas, de most itt van velem Isten. Ez az egyik. A második, hogyan magasztaljuk a jelenben őt, hogy élhetünk az ő dicsőségének a magasztalására. Az előbb említettem a szabadságot. Nagyon fontos, hogy amikor az ember Isten magasztalja, annak a forrása lehet a felszabadultság, a spontaneitás, a kreativitás, az éneklés, a szolgálat, bármiben megmutatkozhat. De ugyanúgy lehetnek olyan dolgok, amik bejáratott dolgok. A rítus, a liturgia, idézőjelben mondom, a szokások, egyfajta rutin. Lehet, hogy ahhoz, hogy az életedben rendszeresen megjelenjen az, hogy Isten dicséred, hogy kifejezed ezt a hálát, annak kell valami keret, ugye? Lehet abszolút spontán, és kapcsolódhatnak hozzá keretek, és ez nem baj. A harmadik pedig, hogy Isten dicsőségének a magasztalása, az ebben való szabadság leginkább a konkrét tettekben, és az Istent szerető szavakban kell, hogy megnyilvánuljon. Ha valaki úgy jön a gyülekezetbe, hogy nem tud semmit így Isten magasztalásáról, akkor lehet, hogy azt, hogy mondjuk dicsőíted őt, azt nem érti, tetszik neki a zene, vagy nem. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor a szeretet cselekedeteiben kell, hogy megnyilvánuljon, és beszél Isten szeretetéről azt, hogyha magasztaljuk őt. A diakóniában, másokhoz való odafordulásban, a szegényeken való segítésben, a rászorulóknak a gondozásában, a másokra való odafigyelésben. Felszabadulsz Isten dicsőségének a magasztalására, azaz, ha megérted, hogy mit tett érted Jézus, az örökség valóságában élsz, akkor szabad leszel arra, hogy a munkahelyeden, a környezetedben máshogy viszonyulj az emberekhez. Valakit mások kibeszélnek mindig a háta mögött. Neked innentől nem kell. valakit, mert gyenge, ott rúgnak bele, ahol lehet, és kihasználnak. Neked innentől nem kell. Sőt, még akár ki is állhatsz mellette. Természetes, hogy lopcsal, hazudik mindenki. Neked nem kell, mert szabad vagy rá, hogy tisztességesen élj. És sorolhatnék egy csomó dolgot. Természetes, hogy bosszút állunk a világban a bennünket érő sérelmek miatt. Neked nem kell. És egyszerűen a tettekben, a mindennapi életgyakorlatban magasztalhatod ezzel Istent. Igazából nem a hogyan a kérdés. Nem az a kérdés, hogy most énekszóval, szolgálattal, mindennapi élettel, döntésekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindennel. Az a kérdés, hogy szabad vagy-e rá. Az a kérdés, hogy a tiéd-e az örökségnek a szabadsága. És hogyha erre az a válasz, hogy nem, és ez nehéz, akkor fordulhatsz ma hozzá. Fordulhatsz ma Istenhez, és mondhatod el ezt neki, és kérheted, hogy tegyen szabaddá, tegyen neked valósá, megfoghatóvá, befogadhatóvá azt, hogy örökös vagy. Hogy mindez érted történt, hogy Jézus Krisztusban te is örökös vagy. Hogy a tiéd is a mennyei boldogság, és ennek a hatása a földi életre. Egy képpel szeretném befejezni az igehirdetést. Pál apostol a szóhasználatában olyannak látja a keresztény gyülekezetet, mint a pusztában vándorló sitó népet. Az egyiptomi fogságból ugye kiszabadult a sitó nép, és aztán a megígért földre, az ígéret földjébe, Kánaánra mentek be, de közben ott volt 40 év, amíg vándoroltak a pusztában. Isten népe, a keresztény gyülekezet kiszabadult a szolgaságból, a bűnnek a fogságából, de a mennyet, az ígéret földjét még nem érte el. És tulajdonképpen az életünk az olyan, mint a pusztai vándorlás. Van egy bizonyosságunk arról, amit Isten értünk tett a múltban, és van egy reménységünk a jövőre nézve, egy célunk, amit pedig el fogunk érni. De a jelen az sokszor a puszta. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy fú, milyen jó volt Egyiptomban. Ott legalább biztos volt, hogy hova tartozunk. Sok a bizonytalanság, sok a kérdés, vagy a kísértés, a kiszolgáltatottság a pusztában. De ahogy az ígéret népének, Izraelnek ott volt a pusztában is Isten jelenléte, nappal a füstoszlop, éjszaka a tűzoszlop, ugyanúgy ott van a keresztény embereknek ez a zálog, ez a jel, a Szentlélek. Így vezet bennünket Isten, és ad nekünk bizonyosságot erről. Miénk az örökség. És ez a bizonyosság kapcsol bennünket össze mindazokkal a hívőkkel, mindazokkal az emberekkel, akik valaha ezt elhitték, és úgy élték le az életüket, hogy ők is bizonyosak voltak az örökségükben. Isten lelke végezze bennünk az ő munkáját, és tegyen bizonyságot bennünk erről, hogy mindez igaz, mindez ránk is vonatkozik, és szabadítson fel bennünket, hogy az örökség bizonyosságában tudjunk az ő dicsőségének a magasztalására élni. Így dicsérjük most együtt őt. Ámen.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Itt állunk előtted, Istenünk, és olyan jó hallani ezeket a biztató szavakat, a te igéidet, a te kijelentett igazságaidat. Annyi mindent kijelentesz rólunk, és megvalljuk, hogy sokszor ezeket olyan nehéz elhinni. Olyan nehéz elhinni, hogy mindez igaz. De mégis hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk neked azért, amiért elrendeltél, amiért örököseiddé legyünk. Köszönjük neked egyáltalán a világot, amiben élhetünk, és amelyről tudjuk, hogy egyszer meg fogod teljesen újítani. Köszönjük azokat a javakat, azokat az áldásokat, amelyeket már itt és most, már most élvezhetünk. Köszönjük, hogy mindezek már most a mieink, reálisan, itt Krisztusban. Köszönjük neked azt, amit ma már olyan nehezen érzünk át, hogy egyesítetted a két népet. Egyesítetted a zsidókat, és egyesítetted a pogányokat. Köszönjük neked azt, hogy mi így együtt lehetünk a választott nemzeted. Köszönjük neked, hogy bármilyen nemzetből származunk is, ugyanúgy elhívtál magadnak minket. Add, hogy ez az egység, ez kiábrázolódjon. Akárhonnan is származunk, akármilyen felmenőkkel is rendelkezzünk, akármilyen szociális státuszból is származzunk. Tudjuk, bízva benned, hogy egyek vagyunk. Kérünk Istenünk, hogy idézd ezt föl nekünk nap mint nap. Add, hogy ne bízzuk el magunkat. Add, hogy tudjuk, add, hogy előttünk legyen ez az igazság, és így tekintsünk minden testvére és mindenkire, aki még nem az egyházad része, de akire te gondolsz, és akit rajtunk keresztül szeretnél elhívni. Köszönjük Istenünk ezt a csodálatos zálogot is, amit megkaptunk, a te szent lelkedet, amivel eljegyeztél minket. Már sokszor nem érezzük, de annyira jó hallani a te igéden keresztül, hogy ez a mi biztosítékunk, ez, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy téged egyre jobban megismerjünk, hogy téged ismerjünk, hogy téged magasztaljunk, és hogy téged dicsőítsünk. Add, hogy mindezek a javak ne passzivitásra, hanem aktivitásra, cselekvésre ösztönözzenek bennünket. Add, hogy minél hitelesebben, örömmel, békességgel, szeliden, de erővel és bátran valljunk meg téged, tegyünk tanúságot örökségünkről, ajándékainkról, áldásainkról. Kérünk Istenünk, hogy szent lelked segítségével törd át ezt a passzivitást, ami sokszor jellemzi az életünket, add, hogy a te üzenetedről bátran tegyünk tanúságot, és menjünk oda rokonainkhoz, ismerőseinkhez, barátainkhoz, bárkihez, és adjuk tovább a te evangéliumodat. Köszönjük neked mindezeket, és mindezek felett érzett örömmel imádkozunk Istenünk a szent lelkedért, hogy áradjon ki ránk, napról napra kérjük, imádkozunk a gyülekezetért, hogy így gyarapodjon, egyre többen és többen megismerjék az evangéliumodat az itteni gyülekezeti tagokon keresztül. Add, hogy ez az egység megvalósuljon a gyülekezetben. Add Istenünk, hogy kovász legyünk egyenként a gyülekezet tagjai az egész társadalomban. Ne zárkozzunk be a gyülekezetbe, hanem valódi, élő tagjai legyünk a társadalomnak, és úgy tegyünk tanúságot rólad. Imádkozunk Istenünk szűkebb és tágabb közösségeinkért, családért, imádkozunk az országért, és imádkozunk a világért. Kérünk Istenünk, hogy óvd meg a te gyermekeidet, és köszönjük neked az ígéreted, hogy megóvod őket, amíg vissza nem jössz. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.